Az Úr legyen veletek.
És
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak. Vajon vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb a tanítvány mesterénél. Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere. Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak, barátom, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, holott a saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s azután törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből. Mert minden jó fa, amely rossz mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív bőségéből beszél a száj. Ezek az evangélium igéi. Nézzétek el az alkalmasságomban létrejövő súlyos változásokat. Próbálom azért úgy mondani, hogy egyáltalán hallható, érthető legyen. A mai evangéliumban Jézus a tanítványaihoz fordul, négy témát említ, és én is ki szeretném emelni ezt a négy témát, és mindegyikhez egy-egy gondolatot fűzni. Az első téma a vak vezet világtalant témája. És ahogyan egymás után töprengtem, elmélkedtem a témákról, tulajdonképpen még az is eszembe jutott, hogyha Jézus ma élne, akkor ezt kiknek mondaná? Illetve, hogy mennyire aktuális ma az, amit így mondott 2000 évvel ezelőtt, hogy hát, ha a vak vezet világtalan, csak mind a ketten a gödörbe jutnak. És akkor mindegyikhez fűznék egy-egy csoportot, lehet, hogy éppen nekik mondaná. Ezt a vakvezet világtalan témát talán az influencereknek mondaná, a véleményvezéreknek. Hogy mit is jelenthet ez számunkra? Emlékszem arra, hogy vagy 10 évvel ezelőtt valaki egy komoly témával kapcsolatban azt a kérdést tette föl nekem, hogy Feri, szerinted mi ennek a titka? Én elgondolkoztam ezen, és tulajdonképpen én már a kérdésnél elakadtam. És azért akadtam el a kérdésnél, mert van itt egy hatalmas téma. Rengeteg felől meg lehet közelíteni, olyan sok mindent lehet róla mondani. Egy egész tudomány van mögötte. És valaki azt kérdezi, mi a titka? Na, a titkát pont nem tudjuk. És akkor elindultam ebbe az irányba, hogy milyen érdekesek vagyunk mi, hát a ma embere, hogy mindennek rögtön a titkát akarjuk tudni, mindennek rögtön a receptjét, mindennek rögtön a nem tudom én, közben pedig mennyire el tudjuk hanyagolni azt, hogy hát érdemes volna először a tudható dolgokat megtanulni. Valódi tudásra szert tenni. Ha az egy tudomány, akkor abban elmélyülni. És amikor a keresztelések zajlanak, tudjátok, most az utóbbi időben néha ezt a képet is elmondom, hogy mit jelent az, hogy a keresztelésben Jézus tanítványa leszek, hiszen Jézus ezt a tanítványainak kezdi mondani. Azt, hogy a tanítvány az a valaki, aki azt mondja, szeretném Jézustól megtanulni az életet, mégpedig azért, mert Jézusnak az életről nem kialakult egy véleménye, hanem tudja, hogy érdemes csinálni. És hogy amikor valaki megkeresztelteti a pici babáját, vagy húsvétkor ő maga megkeresztelkedik, akkor ebben benne van az, hogy nagyon világosan látja a különbséget aközött, hogy ott valódi tudás van, ami mögött a valóság észlelése, ahogy mi egyáltalán erre képesek vagyunk, a realitás érzék, és hogy te mennyire nem mindegy, hogy az életet egy influencertől tanulom, vagy Jézustól. A kettő egy lapon nem említhető egymással. Az első gondolat tehát így szól, hogy bárki lehet influencer, véleményvezér, de a sokkal nagyobb meló, hogy valódi tudást szerezzünk, hogy valamiben igazán elmélyüljünk. És amikor valódi tudás után áhítozunk, és beletesszük az időt és az energiát, hogy abban elmélyüljünk, annak egészen biztos lesz egy nagyon világos következménye. Ez pedig az, hogy hallatlan pontosan meg fogjuk tudni mondani, hogy mihez nem értünk. Hogy mit nem tudunk, hogy a vakságunk annyira világos lesz számunkra, és ezért, mikor a vakságunk világos lesz számunkra, akkor merhetjük azt mondani, hogy valamennyire elértük a realitást. És ez érvényes az egyes emberre, érvényes az egyházakra, felekezetekre, gyülekezetekre, közösségekre. Miért fontos ez? Mert olyan szívesen mondjuk azt, hogy de hát mi tudjuk, mi az igazság. Ez a mondat akkor igaz, ha közben azt is nagyon világosan meg tudjuk mondani, hogy mi az, amiről nem tudunk. Fogalmunk sincs. Ó, itt sejtéseink vannak, itt bízunk, itt hiszünk, itt remélünk. Ez tehát az első gondolat. Hogy Jézus talán ma valami olyasmit mondana, hogy vak vezet világtalant. De nagy dolog valamiben elmélyülni és valódi tudást szerezni, aminek mindig része a tudatlanságunk fölismerése. A második, a tanítvány és a mester közti viszony. De érdekes, hogy ezt Jézus beállítja, hogy jaj, hát nyilván ti vagytok most itt a tanítványok, de már is, mint hogyha egy olyan világban élnénk, mondja 2000 évvel ezelőtt, hogy már is mindenki rögtön mester akar lenni. Vagy mesternek tartja magát, mesternek látja magát. Ennél még rosszabb, hogy mindenki bánjon vele úgy, mint egy nagyszerű mesterrel, anélkül, hogy... Talán ez leginkább ahhoz hasonlít, hogy tulajdonképpen kritizálni mindegyikünk tud. És valahogy bennünk van az, hogyha én valamivel kapcsolatban kritikát tudok megfogalmazni, valakit, akit a világ valami nagy embernek tart, hát akkor én attól már valahogy több is lettem nála. Ha ezt össze kellene foglalni, hogy ilyenkor Jézus ma mondjuk kinek beszélne, talán azt mondanám mindenkinek, aki előszeretettel olvassa a bulvárt. Szóval lehet, hogy most éppen kiderült valakiről, hogy náthás, és hogy ő is pont úgy náthás, pedig ő egy herceg, vagy pont úgy dühöng, mint nem tudom én ki, és akkor kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, na. A második gondolat a tanítvány-mester viszonyban, hogy a görögben, abban a kultúrában, amiben Jézus beszél a tanítvány-mester viszonyról, egy kulcskifejezés, hogy mit jelent a mesterség. Most még egyszer utána néztem, olyan szép ez, akárhányszor nézem, mindig fölfedezek valamit. Szeretném elmondani nektek, hogy a korabeli hallgatók, mikor Jézus arról beszél, hogy mesternek lenni, egyáltalán, hogy megtanultam, megvan a tudás, megvan a tudomány, megvan az elmélyülés, és esetleg valamikor, majd az ember valamikor, hogy az a mesterség tulajdonképpen mit is jelent. Hadd mondjam itt nektek ezeket a kifejezéseket, amikből aztán ez fakad, hogy valaki mester. Ez így szól, hogy ügyes, valamiben jártas, a tehetségét kibontakoztatja, megvan benne annak a szakmának a fortéja, sőt ravassága, tudja a módszert és a módszertant, tudja nagyon pontosan, milyen eszközöket kell használnia, jól kigondolt és kiművelt, amit csinál, művészi szinten teszi, és a mesterségével kapcsolatosan három ismérv is jellemző rá. Az egyik, meg tudja szerezni a mesterségéhez szükséges tudást, a másik, azt képes gyakorolni, abban elmélyülni, és a harmadik, meg is tud belőle élni. De amikor ide jutottam, arra gondoltam, tényleg ezt ma is el lehetne mondani, hogy ez is a mesterség része. Mit jelent ez? A mesterekről kezdtem el gondolkozni az életemben, akkor eszembe jutott, mikor 19 évesen bútor asztalos szakmunkásnak álltam. És ott voltam a műhelyben, és talán mondhatom a nevét is, mert tisztelettel gondolok rá, Iván bácsi tanította taszajtani a gyalut. És az Iván bácsi, hát bácsi, fiatalabb volt akkor, mint én, hát egy igazi mester volt. És két élményemet hadd mondjam el egy asztalos mesterről. Az egyik, hogy én nem is tudom már miért bementem a kis üvegfalu kalickába, ahol ő ott ücsörgött és irogatta az adminisztrációt, és néha nézte, hogy mi reméli, hogy nem verekszünk egymással a gyalupad mellett. Bementem valamiért hozzá, és egy óriási nagyot sóhajtott, látnivaló volt, hogy mindegy, hogy kimegy be, mert ezt most bárkinek mondanám, és azt mondja, hát itt van az ember ebben a műhelyben. Bajlódok itt a kicsikkel. Hát valamit át akarok adni, és nem megy. Hát bolond vagyok én, hogy ezt csinálom. Hát kin lehetnék a saját műhelyemben, nagyszerű dolgokat alkotni. És, de hát az ember csak át akar adni valamit, mondta Iván bácsi 1985-ben. Ez az Iván bácsi, azt tanultam tőle, hogy havonta egyszer, miközben megvolt a tananyag, és gyerünk csinálni, és most már kell tudni ezt meg azt, havonta egyszer azt mondta, ma nem dolgozunk, ma a szerszámokat rendbe rakjuk. És miközben mi már annyira csináltuk volna, Iván bácsi azt mondta, itt van a fűrész, most kihajtogatjuk a fogait. Egyik ide, egyik oda, egyik ide, másik oda. Azután óriási nagy dolog volt a második évben, már nem csak a fűrészt hajtogattuk, a gyalutnak a tengéjét éreztük, hanem megtanított bennünket szerszámokat készíteni. Döbbenetes élmény volt, hogy asztalos növendékként nem csak azt tanulom meg, hogy hogyan fűrészeljek, hanem hogy hogyan csináljam meg a fűrészemet. Miért akartam ezt elmondani? Mert később rájöttem arra, hogy amikor Iván bácsi azt mondja a mester, hogy ma nem csinálunk semmit, ma nem fogunk semmit sem előállítani, hanem rendbe rakjuk a szerszámot. Hogy tulajdonképpen például saját esetemben én magam vagyok az egyik szerszám. És hogy milyen nagy dolog ennek az egyszerű asztalos embernek a bölcsessége, azt mondja, de nem lehet minden nap mindig valamit csinálni, nem néha meg kell állni, és megjavítani a szerszámot. Kicsit megérezni, kicsit törődni vele, és néha azt vesszük észre, hogy ez a szerszám már nem jó, hanem új szerszámmá formálni saját magunkat. Na ez egy mesterség. A második gondolatom tehát így szól, hogy Jézus talán ma azt mondaná, hogy de nagy dolog valaminek a mesterévé lenni, miután a tudást, a tudományt elmélyítettük magunkban, ami már sokkal több, mint egyszerűen csak tudni valamit. És tudni, hogy tulajdonképpen mi magunk vagyunk a szerszám. Hogy az emberi életben egyáltalán nem mindegy, hogy jó szerszám vagyok-e vagy nem. Mert ha nem vagyok jó szerszám, és nekiállok azzal a fűrészsel nyiszatolni, új, de ronda lesz az a fa. Csak szétbarmolom az egészet. Na aztán a harmadik, ez pedig a szálka gerenda. Ma kiknek mondaná talán Jézus ezt a részét a beszédnek? Lehet, hogy a trolloknak. Azoknak, akik semmi se drága, úgy oda mondják azt, csak ők nem szálka meg gerenda, hanem erdő meg fogpiszkáló. Hogy tanulhatunk mi ebből? Eszembe jutott az, hogy tulajdonképpen, mikor szálkázunk, meg gerendázunk, akkor valakire ránézünk, és azt mondjuk, te vagy a felelős, te nem csináltad jól, hogy ez alapvetően mindig a saját felelősség elhárítását is gyakorta jelenti. És hogy ez mit is jelent akkor számunkra? Hogy olyan szívesen beszélünk mi a felelősségről, De valójában, amikor valaki fölismeri a felelősségét, és nem arról beszél, hogy de te ez voltál, meg úgy csináltad, meg rajtad múlott, te, akkor ez egyet jelent azzal, hogy fölismerem a szabadságomat. Fölismerem az autonómiámat, a képességeimet, beleértve a cselekvőkészségemet, fölismerem a kreativitásomat, fölismerem a lehetőségeimet, ezért óriási jelentősége van a Szálka és Gerenda történetben annak, ki az, aki megmeri látni a saját szemében a Gerendát. Az, akinek a következő gondolata nem az, hogy és akkor mit csináljak? Jó, de akkor utána mi lesz? Jó, de akkor hogy van tovább? Jó, de hogyha nem vagyok tökéletes, akkor mit csinálja? Kezdem elveszteni az egyensúlyom, kezdek rosszul lenni, kezdek szorongani és aggódni. Ki mondhatja azt, hogy a nem jóját, most látom a szememben a Gerendát, akinek a következő gondolata az, hogy van egy biztonságérzetem, van szabadságom, autonómiám, kreativitásom, cselekvőképességem és sok minden más. Ezért a felelősségemmel tudok élni. Ha két párhuzamot hozhatnék, az egyik például, a társkapcsolat. Mi is mindig erről beszélünk. Hűség, elköteleződés, döntés, felelősségvállalás és a többi. De ki az, aki erre képes lesz? Aki közel van a szabadságához, a képességeihez, a rátermettségéhez, az autonómiájához, és a társkapcsolatban különösen is annak a tudományához, mesterségszintű űzéséhez, hogy hogyan tudunk elégedettek lenni és olyanná lenni, hogy a társunk mellettünk elégedett legyen. Ez egy tudás, egy tudomány, egy mesterség, amit aztán tudunk űzni. Nem elég csak azt mondani, hogy felelősség. A legtöbb ember, aki állandóan a másiknál gerendázik, vagy szálkázik, tulajdonképpen a saját tehetetlenségét mutatja ezzel. Ezért, ha tudunk magunknak és másoknak segíteni, hogy hogyan dolgozzuk ki a szabadságot, kreativitást, cselekvőképességet, autonómiát és a többit, akkor fogunk tudni, mit kezdeni a felelősségünkkel. Különben, mikor felelősségre hivatkozunk és a többire, a legtöbben csak elkezdenek tőle szorongani. És a helyzet nem lesz jobb. Ez tehát a harmadik, és a záró párhuzam itt, amikor egy alkoholbeteg 5 évig vagy 25 évig mindig elhárítja a felelősséget, és ő mindig meg tudja mondani, hogy miért iszik, és az sosem ő maga. És egyszer csak, amikor azt tudja mondani, hogy nem iszom többet, hogy mikor tudja ezt mondani, mikor a következő gondolata az lesz, és most oda megyek azokhoz, akiket megbántottam, és bocsánatot kérek. És most megnézem, hogy milyen kárt okoztam az életvitelemmel, és megpróbálom jóvá tenni. És hogyha valakit megbántottam, el fogom ismerni. Ez gyönyörű, mert szabadság van benne, és autonómia, és kreativitás, és cselekvőképesség, és nem is folytatom. Persze, hogy tudja a felelősséget vállalni. És akkor az záró gondolat, ahogy Jézus is befejezi, amikor beszél a gyümölcsökről. Tulajdonképpen kikről mondhatná ezt, vagy kiknek mondaná ezt? Talán a marketing szakembereknek. És azt mondaná, hogy csinálhatok csodás reklámokat, eladhatjátok magatokat, attól még a bor nem lesz jobb. Szokták mondani, persze, jó bornak is kell a cégér, kell, de attól, hogy jó a cégér, még nem lesz jobb a bor. Illetve kétség kívül eladhatóbb lesz. És ha jó a cégér, ugyanazt a bort még finomabbnak is tudjuk érezni. És tudjuk azt, hogy amikor világhírű, nemzetközi hírű művészek hajléktalan ruhát öltenek, és elmennek az aluljáróba, és eljátsszák azt a darabot, amit előtte való nap a csillárfényes holban, akkor a többség még csak oda se figyel. De mi ebben az érdekes? Az, hogy Jézus azt üzeni nekünk, hogy tulajdonképpen nagyon fontos, hogy legyen valódi teljesítmény. Valódi, igazi gyümölcs. Most ezt az igazi gyümölcsöt nevezzük teljesítménynek. És a teljesítmény ami létrejön abból, hogy van tudás, van mesterség, aztán van szakértelem, azután saját magunkat is bedobjuk, mert megvan az autonómiánk és a többi, hogy azután ez elvezet bennünket oda, hogy itt valódi gyümölcsök tudjanak születni. Néztem a fedett pályás Európa bajnokságot. Most is megy. Magasugrás tegnap. Azt mondja a riporter, itt van ez a fiatal ember, magasugró, most próbálkozik 2.32-vel, mondjuk, nem emlékszem pontosan. Azt mondja, óriási nagy dolog, hogy ez a fiatal ember még 2 évvel ezelőtt hererákkal küzdött. Hogy 1 évvel ezelőtt ment végig az összes protokollon, beleértve a kemoterápiát, a sugárzást, a mindent. De nagy dolog, hogy egyáltalán itt van a pályán, és versenyez. És ez a legjobb kép arról, hogy meg tudjuk mondani, hogy ha ez a fiatal ember átugorja mondjuk a 2.32-t, az egy nagy eredmény. Ha ő ezzel második lesz, az egy siker. De az a kérdés, hogy mi az igazi teljesítménye. És lehet, amikor befejezi a pályafutását, visszanéz és azt mondja, persze voltak sikereim, meg voltak eredményeim, de a legnagyobb teljesítményem az az emberi teljesítmény, hogy vissza tudtam jönni. És ebben az emberi teljesítményben az is benne van, hogy átéltem, ha nem szeretnek és nem segítenek mások, nem ment volna. Ahogy az életünket elkezdjük már visszafelé nézni egyre inkább, akkor sokkal fontosabbak lesznek a gyümölcsök és a teljesítmény, mint az eredmény és a siker. Azért, mert ott valami valódi született. Ezért a záró gondolat így szól. Nem véletlen, hogy Jézus ezt a beszédet, vagy az evangelista, hogy szerkeszti Jézus beszédét, valahogy ezzel zárja. Megvan a tudás és a tudomány, megvan a művészi szintű, mesterségbeli, alkalmazási képesség. Azután ott van a szabadság, az autonómia és a kreativitás, és ebből születik valami. De ne csak siker szülessen, ne csak eredmény, hanem teljesítmény, valódi gyümölcsök. És a valódi gyümölcs az, ti ezt már jól tudjátok, a valódi gyümölcs nem az, amire az emberek tapsolnak a földön, hanem az, amire az angyalok tapsolnak a mennyben.